Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Rengeteg olyan dolog van, amit, hogyha csak pár hónapban gondolkodnánk előre, sose érnénk el addig a célig. Mert egyszerűen mindig lenne valami új. Én mindig azt mondom, hogy az unatkozó marketingesek a legveszélyesebbek egy márkára, mert amikor én már unom, mindenki más akkor kezdi megérteni. Tehát vannak olyan témák, vannak olyan projektek, amiket éveken át kell csinálni, ahhoz, hogy eléri azt, amilyen potenciál benne van.
Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu reklámipari és kommunikáció szakmai beszélgetős műsora. Én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu lapigazgatója, és a mai vendégem nem más, mint Blaumann Debora, az Erste marketing és PR igazgatója. Szia, Debi!
Sziasztok! Szia, Péter!
És akkor rögtön kezdjük egy ilyen jó nagy közhellyel. Fiatal vagy, lány vagy, más iparágból érkeztél egy klasszikusan konzervatívnak gondolt területre, a pénzügyi kommunikáció világába. Mindezek közül melyik volt a legnagyobb kihívás, és mivel kellett a leginkább megszenvedned, ha volt egyáltalán ilyen? Nem az a tipikus út, amit bejártál.
Ez igen, ez lehet, hogy nem egy tipikus út, viszont így összekötve a pontokat egész jól alakult szerintem. Először 29 évesen kerültem felsővezetői pozícióba, akkor is ugyanezeket a kérdéseket kaptam egyébként, akkor nem bankszektorban.
Aztán mindenki ezt kérdezi, nem? Tehát, hogy ez ugye annyira adja magát.
Ebben igen, igen, lehet. Adja magát. Igen, abszolút van benne igazság. Én hálás vagyok azért, mert eddig sose okozott gondot se a nemem, se a koromabban, hogy megkapjam azt a pozíciót, amit igazán szerettem volna. Ez ugye nem csak rajtam múlt, rajtam is múlt, mert meg kell próbálni. Én erre az Erstés pozícióra is úgy jelentkeztem, hogy elolvastam a leírást, mondtam, hogy hát ez teljesen rám van szabva, mennyire illik hozzám, de van arra esély, hogy konkrétan az első rostán kiesek, mert nincsen bankos tapasztalatom. Ugye ezt az ember kívülről nem tudja, hogy ez mennyire lesz egy fontos szempont. És hát mint utólag megtudtam, tényleg a bankszakma színe java jelentkezett erre a pozícióra, úgyhogy éppen ezért talán még jobban megbecsülöm azt, hogy végül engem választottak, és nagyon örülök annak, hogy Radován Laci, a teljes csapat bizalmat szavazott nekem. Én most se érzem a mindennapokban azt, hogy a korom vagy a nemem bármilyen hátrányt jelentene. Azt sokkal többször kapom meg, hogy de hát nincsen bankszektorból tapasztalatom.
Tudod most már így, hogy ez direkt volt? Tehát, hogy ők kifejezetten olyat kerestek, akinek nincsen pénzügyi tapasztalata?
Erről őket kéne megkérdezni, de egyébként úgy tudom, hogy kifejezetten nyitottak voltak arra, hogy akár szakmán kívül is jöhet jó jelölt. Nem hiszem, hogy ellene lettek volna annak, hogyha találnak egy jó jelöltet szakmán belül, de hogy volt bennük egy ilyen nyitottság. Ez részben azért is van, mert szeretnénk velük együtt nagyon más csinálni, mint amit eddig, és amíg mások mondjuk sok évtizedet eltöltöttek a bankszektorban, én, ha nem is annyi évtizedet, mert ugye most lesz majd lassan 10 év, hogy elkezdtem dolgozni, én azt 4 másik szektorban töltöttem, és bízom benne, hogy ennek is megvan a hozzáadott értéke.
Melyik volt a legnehezebb váltás? Ez most, ez a legutolsó, vagy pedig volt, amit fiatalabban még nehezebbnek, vagy nagyobb ugrásnak éltél meg?
Hát lehet, hogy most még túl közeli az élmény, és ezért azt gondolom, hogy a mostani váltás volt a legnehezebb. Talán azért is most más irányba váltottam, hogyha úgy vesszük. Eddig én a kezdésnek élelmiszeripari és szépségipari cégeknél dolgoztam, Nestlé, Procter & Gamble, Unilever. Ott úgymond nagy cégek voltak, több száz éves múlttal, nemzetközi háttérrel, és onnan váltottam egyre lazább és kisebb cégek irányába. És mondjuk egy globális médiaügynökséget lehet, hogy nevetséges, laza kis cégnek gondolni, de mégis lazább és kisebb, mint egy Nestlé például. És az én személyiségemhez ez a váltás, ez az irány, ez jobban illeszkedett, ezért talán könnyebben is ment. Most volt először az, hogy úgymond ezen az úton én visszafele mozogtam, tehát egy még nagyobb, még szabályozottabb cég felé, és ennek megvoltak a maga nehézségei. Viszont most az a benyomás, ami fél év távlatából, hogy megérte a váltás egyébként, annak minden nehézségével, mert összességében is sokkal több kihívás van, mint hogyha ugyanott lennék, ahol ezelőtt voltam például.
Mit gondolsz erről, bár nyilván most erről még nem korai beszélni, de hogyha elképzeled magad a karrieredet, akkor te azt gondolod, hogy te egyébként egy ilyen ugráló típus leszel? Tehát aki sokféle területen fogja majd idővel kipróbálni magát, vagy most ráállsz a pénzügyi vonalra, és innentől kezdve ez az út fog menni Hogyan látod magad? Nyilván az, hogy mi lesz pontosan, azt nem tudod elképzelni, de hogy a személyiségedben benne van ez a sok minden területet kipróbálunk?
Szeretem a kihívásokat, az igaz. Én mindig azt nézem igazából, nem is a szektort magát, hanem hogy meddig tudok értéket teremteni, meddig érzem én saját magam azt, hogy az ott létemmel értéket teremtek. A BAU business as usual jellegű feladatok az nem az én terepem annyira. Azt is lehet egy ideig csinálni, és lehet, hogy lesz az életemnek egy olyan szakasza, amikor az pont jó lesz, és illeszkedik majd az akkori céljaimhoz. Egyelőre mindig inkább kerestem azokat a lehetőségeket, amikor tanulhattam én is, és akár még értéket is tudtam teremteni mindeközben. Az, hogy ez a pénzszektoron belül vagy kívül lesz, az igazából a lehetőségek döntik majd el szerintem, de most egyelőre itt nagyon jól érzem magam.
Nyilván fél év után az ember nem is nagyon mondhat mást erre. Ugye ezen belül is, a pénzügyi szektoron belül is, meg a bankon, az Erste bankon belül is összetett a pozíciód. Marketing és PR vezető vagy, ez a két pozíció csomó helyen külön jár, és két embernek a kezében van. Hogyan oszlik meg pontosan ez a feladat, és milyen előnyei vannak annak, hogy ezek nálatok egy kézbe összpontosulnak, meg mondd azt is, hogy milyen hátrányai, hogyha vannak hátrányai, mert biztos van.
Igen, én szoktam azzal viccelődni, hogy szerencsére az állásinterjún még nem tudtam, hogy mennyi minden tartozik ez a pozícióhoz, és tényleg már így on the job derültek ki dolgok. Klasszikusan a marketing teljes területe, a PR, belső kommunikáció és kríziskommunikáció is egyébként hozzánk tartozik, a mi csapatunkhoz. És ami nekem egy kellemes meglepetés volt, hogy nem csak a kereskedelmi bank, hanem a teljes Erste csoport minden lányvállalatával együtt. Úgyhogy ez így a hivatalos leírás annak, hogy mi tartozik hozzánk.
Mekkora csapat?
Ez egy 20 fős csapat egyébként. És nekem, ami nagyon izgalmas például, hogy eddig is volt közöm rendezvényszervezéshez, de ilyen volumenű rendezvényszervezéshez például nem volt még soha. Itt több száz rendezvényt, 1000 fős rendezvényeket is szervezünk minden évben. Szinte nem telhet el úgy hét, hogy egy rendezvényünk ne lenne, hol vidéken, hol Budapesten, hol B2B, hol kifejezetten a saját munkavállalóinknak. Ez is nagyon izgalmas. A másik, ami nekem még egy ilyen új kihívás volt, az, hogy a belső kommunikáció egy 3500 fős cégnél kicsit máshogy működik, mint a korábbi cégeknél, ahol dolgoztam.
De kevés is ez a 20 fős csapat.
Hát én azt szoktam mondani, hogy kb. Egy kis falut kell ellátni információval. A mamám, ahol lakott vidéki falu, az kisebb, mint az Erste, hogyha egy falut nézünk. És ennek meg vannak a maga kihívása, hogy tényleg elérjük azt, így, hogy 60%-os a home office, és ugye van egy 100 elemű fiók hálózatunk, egész vidéket beterítjük vele, hogy mindenki azt érez, hogy az annak a nagy Erste családnak a tagja, és tudja, mi történik, érti a stratégiát, hozzá tud járulni ehhez, és ebben is dolgozunk nagyon sokat a belső kommunikációs csapattal.
A csapatodat azt örökölted, vagy ebben az elmúlt fél évben alakítottál már rajta egyet? Ahogy kell ezt elképzelni, amikor megérkezik valaki egy kívülről, ezt már beszéltük, egy ilyen területre, menet közben szembesül azzal, hogy még akkor ezt is meg kell csinálni, meg azt is meg kell csinálni, hogy ilyenkor mi történik, hogy ott vannak emberek, akik korábban is ezt csinálták, mennyire nyúltál ehhez hozzá, mennyire dinamikusan alakul ez, és milyen szempontok mentén válogatsz embereket?
Igazából az elmúlt időszakban, amikor vezetői pozíciókba kerültem, az mindig egy egyedi eset, és aki valaha ezt átélte, azt tudja, hogy minden eset egyedi. Most ebben a konkrét helyzetben igazából egy ilyen hibrid felállás volt, miszerint amikor én érkeztem, amikor már az én kiválasztásom zajlott, akkor 5 üres pozíció volt a csapatban, tehát a csapat egynegyede, bárhogy is számoljuk, az betöltetlen pozíció volt. Ez egyrészt egy kihívás volt, mert ugye ez azt jelenti, hogy a maradék 15 emberre annál több munka hárult, meg nehézség, úgyhogy nem volt vezetőjük, úgyhogy nekik ez egy nagyon nehéz időszak lehetett. És annál inkább várták azt, hogy én csatlakozzam és felvegyem a fonalat, ezért már hónapokkal a csatlakozásom, hivatalos csatlakozásom előtt elkezdtem egyébként az Erstével, ha más nem, ilyen informális viszonyban felvenni a fonalat, támogatni őket, ismerkedni. Illetve egy szerencsés dolognak is mondható annak köszönhetően, hogy így nem kellett bármilyen más változásra várnom, hanem igazából ott volt az 5 pozíció, hogy egy picit átmozgassam úgy a szervezetet, ahogy szerintem a legjobb. Én ezt a lehetőséget meg is ragadtam arra, hogy kicsit átgondoljam, hogy mik a visszajelzések a többi társterülettől, vezetőségtől, a csapattól, saját magától is, hogy mi az, ami a régi rendszerből működött, mi az, ami az új rendszerben jó lenne, ha működne, vagy lefednénk, mint képesség, kapacitás, feladat. És akkor ennek mentén hirdettük meg igazából a pozíciókat szépen sorban, egymás után, és én azt szoktam mondani, hogy én nem pozíciókat töltök be, én embereket veszek fel. Ez ilyen klisének hangzik, de egyébként nekem ez nagyon fontos. Hogyha kell, én átírom a pozíciót, hogyha találok egy nagyon jó embert. Én nem egy kampánymenedzsert keresek, én nem egy grafikus keresek, vagy egy rendezvényszervezőt. Én egy olyan embert keresek, aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, aki tud azonosulni azokkal a célokkal, amik nálunk vannak. És hát azt is sokszor mondom, amikor a saját csapatomat dicsérem, és hát hadd engedd meg nekem, hogy hadd dicsérjem őket, hogy
megengedem.
A szakmai kiválóság is az, hogy jó ember valaki, hogyha egyben párosul. Én nagyon sok szakmailag kiváló embert ismerek, és nagyon sok jó embert is ismerek. Kevesebb sajnos azok uniója, akik szakmailag kiválóságot mutatnak, hosszú távon keresztül megbízhatóan, és egyébként olyan emberi értékekkel rendelkeznek, amitől ők jó munkatársak lesznek. És én folyamatosan ezt keresem. Volt már olyan is, akit abszolút nem arra a pozícióra vettünk fel, mint amire egyébként ő jelentkezett. Itt az ERSZT-nél az volt a szerencsénk, hogy maga az alapcsapat, ez a 15 fő, aki engem fogadott, ők mutattak már kapásból egy nagyon jó fit volt, tényleg egy ilyen kulturális fit, és szerintem ez, ami engem is segített így a beilleszkedésben, hogy ők olyan nyitottan álltak hozzám, mindenben segítettek, rengeteg tanácsot adtak, kivel érdemes jóba lenni, kivel menjek ebédelni, hova mentsem le a dolgokat, és tényleg ezek a mindennapi...
Mondták, hogy kivel nem?
Igen, azt is neki kivel kell vigyázni. De viccet félretéve, az, hogy ők ennyi mindenben segítettek, az hatalmas lendületet adott az elején, hogy nem házon belül kellett hadakoznom, hanem kapásból az első hónapban én nekiállhattam a stratégia megírásának. Mert ők ott voltak, segítettek, a kiválasztásban is egyébként a meglévő csapat nagyon sokat segített, hogy olyan embereket vegyünk fel, akik szerintük is illeszkednek ebbe a szervezetbe.
Vannak olyan vezetők ebben a szakmában, akik legendásan viszik magukkal az embereket, akár szektorról, szektorra, iparágra is, hogyha jól értem, akkor te nem ezt a stratégiát követted. Tehát nem az történt, hogy az előző munkahelyedről vittél át olyan embereket, akikkel már együtt dolgoztál, hanem újakat kerestél, akik ehhez a feladathoz.
De ez igazsághoz hozzátartozik, hogy minden pozíciót meghirdettünk, és egyébként többen is jelentkeztek az előző csapataimból. Az előző munkahelyemről is, illetve korábbi munkahelyekről is több olyan kolléga volt, aki megkeresett azzal, hogy szívesen dolgozna újra velem együtt, aminek egyébként nagyon örültem, mert hát akikkel egyszer együtt dolgoztam, ők az már kapásból egy tanúbizonyságot tesz arról, hogy sok esetben hasonlóan gondolkodtunk, és az működött. Viszont én annak vagyok, hogy vagy mindig a lehető legjobb embert kell kiválasztani. Ez most két esetben olyan ember volt, akivel dolgoztam már korábban együtt, három esetben nem ilyen ember volt. Úgyhogy igazából...
És a fele.
Hát igen, hogyha úgy kerekítjük, igen. Ez egy egyik legnehezebb feladat volt egyébként vezetőként, hogy azok az emberek, akikért én éveken át felelősséget vállaltam, és most itt vannak, hogy szeretnének jönni, nekik azt mondani, hogy ne haragudj, de szerintem most nem te vagy a jó választás, és hogy ott kell maradnod, ahonnan te akarsz jönni egyébként. Ez lelkileg megterhelő volt nekem legalábbis, viszont el kell dönteni, hogy kihez lojális az ember. Én ilyenkor arra fókuszálok, hogy amiben tudok, segítek. Írok referencialevelet, összekötöm olyan lehetőségekkel, amikkel lehet, hogy egyébként nem hallana, mert én azt gondolom, hogy aki egyszer a csapatomban volt, ő élete végig a csapatomban marad. Az, hogy most éppen a munkaszerződése hova szól, az egy másik kérdés, de hogy ők nagyon sokat tettek azért, hogy én ott lehessek, ahol most vagyok, nélkülük ez nem ment volna, és azt szeretném, hogy ők is azt érezzék, hogy ez a hála, ez két irányban működik.
Egy banki kommunikációs szervezet, az mennyire tud alkalmasnak lenni arra, amit néhány kérdéssel ezelőtt mondta, egy félmondatta, hogy akár a pozíciót is hozzáalakítod, hogyha találsz olyan embert, aki megfelel. Szóval hogy ez a gyakorlatban, ez mennyire tud működni? Mennyi rugalmasság van?
Meglepően nagyon rugalmas az ERSZT.
Te is meglepődtél?
Igen. Őszintén én, mikor gondolkodtam a váltáson, már egy pár hónappal korábban megfogalmazódott a fejemben, hogyha szembe jön egy jó lehetőség, akkor azért úgy megpróbálnám. És a legnagyobb visszatartó erő az nekem az volt, hogy azt látom, hogy nagyon sok vezetői pozícióban is egyre szűkül a mozgástér. Nagyon sok mindent külföldről mondanak meg, az ügyvezető dönt el, vagy a kereskedelmi vezető, és hogy a marketing vezetők szerepköre sok helyen, nem mindenhol szerencsére, de sok helyen beszűkült az elmúlt időszakban. Áthelyezték a központot Prágába, Berlinbe, hívjuk éppen, aminek szeretnénk. És én ebbe az irányba nem szerettem volna váltani, nekem a szabadság az egyik, hanem a legfontosabb szempont a munkaválasztás során. És mikor az Erszténél elkezdtünk beszélgetni, és így mesélték, hogy mire számíthatok, szintén én úgy mentem hozzá, hogy mondtam is a páromnak, hogy most ez vagy nagyon jó, vagy itt ámítanak engem, mert hogy ez iszonyatosan jól hangzik, hogy mennyi mindenben kapunk szabad kezet. Például a marketing stratégiát, azt full mi találhatjuk ki Magyarországra. Az arculatra adnak egy keretrendszert, de egyébként azt mi úgy szabjuk, varjuk saját magunkra, hogy szeretnénk. A kampányokban lényegében nem szólnak bele, támogatnak minket, hogyha szeretnénk, tehát átvehetünk a többi országtól például alapanyagot, stratégiát, ötleteket, de hogyha mi teljesen saját magunk szeretnénk gyártani például a tévéreklámot, mint most csináljuk is, szívünk joga.
Nincsenek is globális kampányok?
Vannak, és így felajánlják. Tehát ez egy nagyon szép és jól működő felállás egyébként, hogy nem az történik, mint mondjuk például egy Dove márkán, hogy én voltam Dove Brand Manager is, hogy kiadják, hogy na akkor most ez a kampány, ezzel a büdzsével erre a célcsoportra így csináld meg, és még konkrétan a hirdetés felvételének szövegét is egy third party ellenőrzi, hogy te tényleg jól fordítottad el-e, és ott van a narrátor mellett valaki, aki ellenőrzi, hogy tényleg azt mondja el fel. Tehát, hogy vannak azért ezek a típusú feladatok is Magyarországon egyre több egyébként. És ehhez képest ennek az alternatíva, hogy van egy háttérország, aki ott van, és nagyon szép, nagyon jó minőségű anyagokra azt mondja, hogy ha szeretnéd, használhatod, de egyébként no pressure, csinálj, amit jónak látsz. És ennek ellenére mi mondhatjuk azt, hogy köszönjük, nem szeretnénk, mi saját filmet szeretnénk forgatni. Ez nekem egy nagyon nagy, kellemes meglepetés volt. Csak hogy érzékeltessem veled egy konkrét példával, talán tudod, hogy pár hónappal ezelőttig Erste Bank volt az Erste neve. Tehát most is Erste Bank, hogyha úgy vesszük. És az, hogy az Erste Bankot mostantól csak Erstének hívjuk, az egy 5 perces beszélgetés volt. Ebből összeadva 3 perc volt.
Ezen azért néha éveket is el tudnak tölteni komolyabb csapatok.
Igen, és hogy ez 5 perc összeadva, mondjuk a Radoványnál az én főnökömmel beszéltem róla 2 percet, és mondjuk 3 percet a nemzetközi csapattal. És szerencsére voltak már rá kutatások, megalapozott volt a döntés, csak egyszerűen soha senki nem hozta meg még korábban. És nekem ez az emberközeli bankolás, ez a mottóm, ez, amit én nagyon szeretnék egyre erősebben tolni az Erste színeiben, és az, hogy úgy hívjuk az Erstét, mi magunk, ahogy mások hívnak minket, az egy apró, de jó lépés szerintem ebbe az irányba.
Amikor idejöttél, akkor benne volt már a bankba is a szándék erre az emberközeli váltásra. Tehát itt arról van szó, hogy véletlenül, vagy nem véletlenül, de hogy találkozott egymással a te szándékod és a bank szándéka, és nem te változtattál, jól értem, ugye fél év alatt a hajó orrának állásán, hanem itt összetalálkozott. Tehát olyan embert kerestek, aki ezt az utat tudja járni.
Hát a kiválasztás során nem hangzott ezzel, hogy ez lenne a cél, illetve a regionális stratégiának nem ez a fókusza egyébként.
Tehát akkor itt a te akaratod érvényesülését.
Hát ez erős túlzás, inkább azt mondanám, hogy az Erszében mindig is volt egy ilyen törekvés, de lehet, hogy nem címkézték fel. Az egyik kedvenc projektom, amihez nekem semmi közöm, jó értelemben, az a világos beszéd. Az Erszte most már több éve dolgozik azon, hogy az összes szöveget, amit mi az ügyfeleinknek adunk, azt átírjuk annak mentén, hogy az közérthető legyen, egyszerű, rövid, tömör, és ennek mentén az általános szerződési feltételektől elkezdve, szerződéseken át, apró betűig mindent átnézünk és átírunk, mert a cél az, hogy bárkinek megmutatod ezt, anyukádnak, az én tesómnak, a hallgatóknak, akkor ne kelljen hozzá egy szótár, hogy a bank kommunikációt te megértsd, és hogy ez például már évek óta folyik az Erszében, most is aktívan teszünk ezért. De például mondjuk, hogy úgy veszük a George-ban is, hogyha megnézed az elmúlt időszakok kampányait, mindig is volt egy ilyen frissesség, egy ilyen modernség, egy üdesség, ami korábban nem volt jellemző a banki kommunikációra. És én megláttam ezeket az egymás melletti pontokat, amik szerintem egy gyönyörű csillagképet adnak ki, és azt mondtam rá, hogy emberközeli bankolás, és igazából mindent erre fűzünk fel, amit csinálunk. Úgyhogy a stratégia igazából egy jó keretet ad arra, amit már egyébként is csinált a bank, és talán még egyértelműbbé teszi kifelé is, hogy mi ezt miért csináljuk, és mi ezzel a célunk.
De az emberközeliség az itt már a teszedből is sokszor elhangzott. A másik, amivel úgy gyakran szembe találkoztam az Erszténnek és főleg a te LinkedIn-es kommunikációd alapján például, tehát ez a szakmai kommunikációban, az a fenntarthatóság. Látom például, hogy csapatépítőket nem abban a szellemben szerveztek, ahogy azt megszoktuk, nem nagy veneszállókba jártok, hanem kis falvakba, mit is csinálni pontosan? Szóval hogy azt szeretném megtudni, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban, és hogy miért fontos egyáltalán egy banknak az, hogy fenntartható legyen, és hogy ezt mondja magáról, hogy ő fenntartható.
Az a szerencsém, hogy ebben is ilyen szellemi társak vagyunk az Erste és kollégákkal. A fenntarthatóság az egyébként hozzáteszem a legtöbb bankra szerintem ez már igaz, nem csak az Erste-re, ezt meg kell hagynom, a versenytársak is szerintem nagyon sokat tesznek.
Azt akarom igazából kérdezni, hogy ez egy kötelező kör, amit muszáj megtörténni tartalommal, mert ciki, hogyha egy bank ma már nem ilyen, vagy pedig valami más motiváció van emögött.
Hadd legyen erre egy kettős válaszom. Az első rész az, hogy szerintem igen kötelező. Egyszerűen egy banktól egy jogos elvárás már az ügyfelek, és egyszerűen csak a fogyasztók részéről azt, hogy aki ennyire nagy ráhatása van emberek életére, ennyi büdzséje van, azt tegyen azért, hogy a világ jobb legyen. Szerintem nem csak a fenntarthatóság, de általánosságban a társadalmi felelősségvállalás egy ilyen dolog, de ez az összes többi tőzsdei cégre elmondható, amióta az ESG már nem szitok szól, hanem inkább elvárás a tőzsdén, azóta ez mindenki másnál is egy szempont. Ez a must have, ez a minimum kritérium, én úgy fogalmaznék. Ennek a vége az, hogy minden bank ültet pár száz fát évente, és akkor úgy mossuk kezeinket, jó munkát végeztünk. Én azt szoktam mondani, az Erste-n belül is, biztos ültetünk, mindenki ültet. Én ezzel néha kicsit ilyen bicskanyitogató lehet a hozzáállásom, de én mindig azt mondom, hogy azzal még nem vagyunk előrébb. Tehát az, hogy ültettem három fát, lehet, hogy én jobban érzem magam, de igazából nem tettem valójában semmit, ha utána dobálom szana szét, és millió számra gyűjtöm a marketing eszközöket, amiket egyszer használnak, szorulapozok agyba főbe, műanyagból műanyagot gyártok, és a többi. Én sokkal inkább, amellett, hogy ezt elvárom, tehát hogy a minimum megfelelőség szerintem mindenki felé egy elvárás, én inkább abba próbálok közösen gondolkodni a csapatommal, meg az egész céggel, hogy tudnánk még többet tenni. Ennek egyébként a marketing és a PR csapat egy kis része. A cég egészét áthagyja szerintem ez a fajta gondolkodás. Mondjuk ilyenre gondolok például, hogy mi megünnepeltük a cégen belül azt, hogy sikerült egyik évről a másikra még 20-valahány százalékkal lejjebb nyomni a karbonlábnyomunkat. És hogy ez mennyire szuper, hogy erre büszkék lehetünk. És ez nem véletlen, tehát ez konkrét áldozatokkal járt, hogy például péntekenként nem volt fűtés az irodában. De például az is mögötte van, hogy az autós flottánkat szűkítjük, állunk át zöld autókra. A mi marketing döntéseinknél például benne van az, hogy úgy, ahogy van, eltöröltük a szórólapokat. Nálunk nincs szórólap. Gyártunk egy fix tartós megoldás, amit a banki dolgozó használhat arra, hogy elmagyarázza az ügyfélnek, hogy éppen mit lehet, de inkább digitális eszközökben próbálunk őket segíteni, azzal, hogy inkább azt használják. És ennek is mind az a célja, hogy gondolkodásban és a mindennapokban is álljunk át. De például edukáljuk a belsős kollégákat arra, hogy ne használjanak már névjegykártyát. Jelölje be LinkedIn-en, adja meg a telefonszámát ott helyben, nem kell ahhoz egy kis papír, és ezzel terhelni a környezetet, hogyha nem muszáj. És alapvetően én mindig annak vagyok a híve, hogy addig toljuk a szervezetet, amíg a szervezet ezt tudja, és el tudja viselni. Tehát például mondjuk egy mobilbankárnak, aki hip-hop leszólít téged a reptéren, és próbál meggyőzni egy ajánlatról. Lehet, hogy rohansz.
Minden alkalommal.
Minden egyes alkalommal, akkor jó munkát végeznek. Hogy lehet, hogy igen, abban a helyzetben mondjuk egy névjegykártyának van hozzáadott értéke, mert amikor vissza szeretnéd hívni, akkor tudod, hogy kivel tudsz beszélni, egy nevet kapsz hozzá, és mégis ott folytathatod a folyamatot, ahol abba hagytad. Nekem nincs névjegykártyám. Ha rajtam múlik, életem végig már nem is lesz, mert nem indokolt. Azok az emberek, mint például te is, akivel megismerkedek, be tudnak jelölni LinkedIn-en, megadom szívesen a telefonszámomat, és mi tartsuk digitálisan a kapcsolatot. És a csapatépítők is alapvetően ilyen nagyon egyszerű döntés volt. Én egyébként elmondtam a csapatomnak, hogy mi az elképzelésem, hogy én milyen irányba mozognék, de nem egy konkrét ötlet, inkább csak az, hogy szeretném, hogyha közelebb kerülnénk a valósághoz, hogyha tényleg nem a 13. kerület 13. emeleti irodájából próbálnánk megismerni a magyar lelket, hanem így kerüljünk közelebb. Ez szerintem egyébként mindenkinek hasznos, főleg aki a marketing szakmában dolgozik, úgy kicsit kiszakadni a valóságból. Ehhez nem kell messze menni, a Blaha aluljáróba egy órát eltölteni, mert szerintem egy izgalmas input lehet bárkinek. De a vidék egy olyan téma, amiről szerintem nagyon-nagyon távoli elképzelései van nagyon sok kreatív szakembernek is. Mondok egy viccet, ami nem is annyira vicces szerintem. Nemrég kaptam egy ilyen kreatív koncepciót, amiben az szerepelt, hogy a munkás, kétkezi munkás az öltözőben csinál valamit. És én konkrétan nem tudom más, csak röhögtem rajta, hogy szívem, majd lehet, hogy ezt most tudod, megélted belőször, de egyébként, aki fizikai munkát végez, nekik legtöbbször nincs egy öltözőjük, ahol átöltöznek, hanem nem véletlen vannak kantáros nadrágban a BKV-n is, mert ha tehetné, ő átöltözne és lefürödne, de nincsen neki.
Ahol ment dolgozni.
Igen, és hogy ez egy ilyen nagyon jó példa arra, hogy ez a koncepció átment 5 plusz szakmabelin, szenior embereken is, mint Budapest, és senkinek nem tűnt fel, hogy ja, ilyen nem létezik konkrétan. És hogy szerintem ezért is kell menni az emberekhez vidékre, külföldre, én például külföldre is nagyon szeretek úgy menni, hogy gyűjtöm folyamatosan a példákat, lefotózom a plakátokat, hogy tényleg lássuk azt, hogy milyen a valóság.
Azt, ugye arról beszéltünk, hogy a saját csapatodat elviszed, és tőlük elvárod, vagy nekik megmutatod azt, hogy hogyan lenne érdemes ilyen értelemben gondolkozni, az ügynökségi partnerektől is elvárod? Mert ha jól értem, akkor konkrétan ez az ötlet, ez kívülről jött, de olyan csapattól, akiben egyébként megbízol, és akiket valami miatt kiválasztottatok. Tehát, hogy ott is van egy ilyen típusú, menjetek le az emberek közé, és próbáljátok a valóságról beszélni elvárás?
Igen, egyébként most pont nemrég lett egy új ügynökségi partnerünk, akikkel együtt dolgozunk, nekik ki lett adva, hogy menjenek bankfiókba is például személyesen.
Ezt én mondjuk alapnak gondolnám, hogy egy banknak dolgozom, de...
Igen, igen, de egyébként nem alap, nem alap. Szerintem semmit sem szabad, az én tapasztalatom az, hogy semmit sem szabad alapnak venni, mert ha te gondolsz valamire, meg én gondolok valamire, egy dologban lehetünk biztosak, hogy nem ugyanarra gondoltunk egyébként, úgyhogy én ezeket így nagyon konkrétan kérem is. Innentől kezdve már senki nem mondhatja azt, hogy ő esetleg félreértette a briefet. Hozzáteszem, tényleg a csapatépítőz még egy gondolat, hogy nehogy itt azt itt, hogy ilyen spártai körülmények között tartom a csapatomat. Egyébként ez a konkrét gondolat, hogy menjünk Szentgálra. Szentgálon voltunk egy tündéri kis házikóban, és ott csináljunk közösen egy sütögetést. Mindenki egy különböző fogást csinál, és arra közösen hozzuk az alapanyagokat. A legtöbb alapanyag egyébként kézműves, házi, apuka adta jellegű. Ezt például a csapat találta ki. Én voltam a legboldogabb őszintén. Tehát a csapatépítő büdzsét erre felhasználni, ennek úgy van értelme szerintem.
Kicsit még kanyarodjuk vissza ez az ügyfélügynökség viszonyhoz. Ugye, majd beszélünk arról is, hogy milyen feladat okán választottatok új ügynökséget. Ti milyen ügyfél vagytok szerinted?
Terhetetlen. Szerintem ez a jó
az
válasz.
Én azt szoktam... Kiszipolyozod az ügynökségedet, vagy ügynökségeidet?
Tehát őket kéne megkérdezni. Én azt szeretném visszahallani magamról, nem tudom, hogy így van-e, de az én célom az, hogy azt mondják, hogy korrekt, profi, magas elvárások. Én nem szeretném, hogy bárki azt érezze, hogy tényleg, hogy nem vagyunk korrektek, hogy kiszipolyozzuk. Azt szerintem nem fair. Ha ez így van, akkor minden ügynökségi partneremnek üzenem, hogy jelezze mindenképpen. Viszont az tény, hogy magas elvárásaink vannak. Részben azért is, mert...
Magas elvárás az egy minőségi, és ilyen értelemben egy kicsit nehezebben mérhető, vagy ez azt is jelenti, hogy sok munkát vártok el tőlük. Sok blip van, sok feladat, sok kampány. Állandó készenlétbe lét.
Az eddigi iparágakhoz képest szerintem itt nagyobb a nyugalom egyébként. Tehát azért itt nincs akkora pörgés, mint mondjuk egy e-commerce területen volt, vagy egy ilyen scale-up cégnél, mint ahol mondjuk ezelőtt voltam. Ahhoz képest itt azért sokkal lazábbak a határidők. Ez nem jelenti azt, hogy azokat a határidőket nem kell kőkeményen tartani, hogyha már vannak. Tehát hogy azért a média leadási határidők ránk is ugyanúgy vonatkoznak, mint másra. Viszont az én tapasztalatom az, hogy egy fokkal nyugodtabb a tempó, és azért van bőven mit csinálni, de hogy nincs akkora hajtás. Inkább minőségi elvárásokban van egészen magas elvárásunk, viszont annak is híve vagyok most, ha szabad ilyen angolosan fogalmazni, hogy shit in, shit out. Tehát az ügynökség annyira tud jó munkát végezni, mint amennyire jó briefet adok én nekik egyébként, és hogyha én magam például nem vagyok konzisztens, nincs egy egyértelmű marketing stratégiám, minden héten meggondolom magam, hogy most a zöld vagy a kék tetszik, úgy nehéz jó munkát végezni az ügynökségnek. Úgyhogy én azon a részen próbálok dolgozni, hogy milyen szempontból jó ügyfél legyünk, hogy legyen tiszta a stratégia, megosztunk minden rendelkezésre álló információt, kutatást. Kutatásra nagyon jól áll a bankszektor egyébként, ez egy kellemes meglepetés volt, mindenre is van egy kutatásunk. Viszont az is igaz, hogy azért vannak olyan feladatok, amikor gyors reakciót várok. Pont ma volt egy ilyen, hogy reggel írtam egy SMS-t a média ügynökségünknek, hogy nagyon hasznos lenne egy költési adat nekem, hogy el tudják-e küldeni ma 10-ig. És nekem semmi másra nem volt szükségem, nem kell csili-vili prezze. Igen, nekem konkrétan egy számra van szükségem, mert van egy sejtésem, de akkor leszek igazán magabiztos az érvelésemben a vezetőség felé, hogyha egy konkrét számot tudok mögé tenni.
És megkaptad?
És megkaptam, úgyhogy nagyon elégedett vagyok ma éppen.
Gyakran mondanak nemet egyébként nektek?
Nehezen fogadom el a nemet válaszként.
És te gyakran mondasz nemet?
Kategórikusan ritkán. olyan gyakrabban van, hogy meghallgatjuk a lehetőséget, átforgatjuk. Vannak ilyen szűrőink, hogy például támogatja a stratégiát, illik-e a narratívába. Tényleg mi vagyunk erre a legjobb partner, ügyfél, szponzor, támogató, meg tudjuk-e jól csinálni, és hogyha ezekre mind igen a válasz, akkor általában igen a vége is, viszont nagyon sokszor ezek közül az egyiken elvérzik egyébként. Azért a bankokhoz szerintem nem csak az Erste, ez a többi bankhoz is nagyon-nagyon sok felkérés és megkeresés érkezik. Egyszerűen ilyen számosságú aktivitást nem tudnánk minőségileg jól lehozni, ezért is kell néha keménynek lenni, és azt mondani, hogy nagyon izgalmas, tökre tetszik, amit csinálsz, azt kívánom, hogy sok sikered legyen benne, viszont szerintem nem mi vagyunk a jó partner ehhez. Én inkább szoktam azt választani, hogy kevesebb dolgot csináljunk meg nagyon jól, mint nagyon sok mindent rosszul, és szerintem a vezetőknek ez egyik legnehezebb döntés, hogy rengeteg jó ötletre kell azt mondani, hogy nem, ennek nem most van itt az ideje, erre nincsen büdzsénk, erre nincsen kapacitásunk, és lehet, hogy vagy később, vagy soha nem csináljuk meg egyébként, pedig maga az ötlet jó.
Ilyen szempontból máshogy működik a marketinges meg a PR-es agyad? Szóval van, amelyik nehezebben mond nemet, vagy ezért nem válik szét ez a két terület? Jobban köt a marketing stratégia, mint a PR kínálta jó ötletes lehetőségek tárháza.
Igen, ez is olyan, hogyha mondjuk van egy olyan lehetőség, ami minimális kockázat, minimális erőforrást igényel, és van hozzáadott értéke, miért ne? Ez a why not kategória. Tudod, ez a hatásvizsgálati mátrix, hogyha mondjuk már nagy erőbefektetést igényel, ez lehet, hogy egyszerűen nem kerül pénzbe, de a csapatom idejéből sokat elvisz, akkor én azt már nagyon komolyan átgondolom, mert ugye van ez a süllyedt költség, amíg ő ezen dolgozik, addig máson nem dolgozik. És én azt látom, eddig az összes pozíciómban ezt láttam vezetőként, hogy a priorizálás a legnagyobb kihívás egyébként. Tehát nem mindenki marketingvezető egy csapatban, nem mindenkinek van meg a teljes kép, és akkor a vezetőknek, középvezetőknek az a feladata, hogy segítsenek folyamatosan priorizálni, és ebben egyébként a stratégia egy nagyon nagy segítség. Én azért is súlykolom mindenkinek a cégen belül a stratégiát, konkrétan az egész 3500 főnek leprezentáltam már a stratégiát, hogy mi a marketing stratégia, mert onnantól kezdve, ha már tudjuk, merre van a világító torony, tudunk arra menni mindannyian. Ha csak nekem van meg mi a stratégia, az nem elég. Én egy ember vagyok, holnap előtt a busz, akkor vége a stratégiának, tehát ez nem egy jó hozzáállás. És én ezt szeretném, meg remélem, ez segíti is egyébként a kollégákat, nem csak a marketingen, hanem más területen is, hogy tudják, mi a marketing stratégia, ennek köszönhetően már akár ők is el tudják dönteni, hogy ötlet az támogatja ezt a stratégiát, vagy sem. És amikor azt mondjuk valamire, hogy ne haragudj, ezt nem tudjuk, nem akarjuk megvalósítani, akkor ő is sokkal könnyebben el fogja tudni azt fogadni, mert érti, hogy mi van mögötte. Nem csak egy kategórikus nemet kap és vége.
Hagyod dönteni a középvezetőket? Haladtad?
Igyekszem. Egyébként igyekszem.
És tudnak dönteni?
Szerintem nagyon jó középvezetőim vannak egyébként, igen. Hozzáteszem, vannak olyan területek, amiben kifejezetten szerintem hozzáadott érték az, hogy ők egyes területekhez jobban értenek, mint én. Mondjuk az egyik ilyen terület az influencer marketing. Arról egy külön podcast beszélgetésünk lehetne, hogy mi arról a véleményem. Most nem menjünk bele, kérlek.
Pedig kíváncsian várom. Ebben a házban sokan vannak, akik nem az influencer marketing leglelkesebb hívei, úgyhogy mi szeretünk erről beszélni.
Na hát, mondanám.
Tradicionális médiacég.
Hát én azt mondanám, hogy az influencer marketing és az influencerek terén a tájékozottság az nem a fortém, de szerencsére van olyan középvezetőm, Kiricsi Dávid, a kampánycsapatot vezeti nálunk, aki például kifejezetten követi ezt a világot, nagyon up-to-date, és ez egy nagyon nagy segítség nekem, hogy ennek köszönhetően nekem erre kevésbé kell fókuszálnom, én más területekben sokkal szívesebben mélyedek el. És hogyha egy ilyen kérdés felmerül, akkor nagyban számítok a Dávid véleményére. De például a PR területet is egy Murányi Linda nevű fantasztikus kolléga vezeti. Linda Kenny vágja a PR szakmát, média kapcsolatai, mint az álom. Hogyha Linda valamire azt mondja, azok után is, hogy én esetleg újra meg újra rákérdezek, hogy de nem lehetne azt, hogy, és ő kategórikusan azt mondja, hogy nem, akkor én neki elfogadom.
Tehát ezt a típusú nemet elbírod fogadni.
A csapatomon belül sokkal könnyebben elfogadom egyébként. Hozzáteszem, emögött megvan az a fajta értés, meg közös bizalom, amire tudunk építeni. Én sokszor érzem azt, hogy túl sokat akarok a csapattól egyébként. Én egy türelmetlen természet vagyok, ezt most már szerintem mindenki tudja, aki valaha találkozott velem. Ennek megvannak az előnyei, azért vagyok ott, ahol most, mert hogy mindig is így nagyon hajtottam a dolgokat. Ez nekem a magánéletben is néha egy kihívás egyébként, hogy türelmetlen vagyok. és a csapatom felé is én mindig gyorsabban, nagyobban, többet szeretnék, viszont...
Szeretnél nem türelmetlen lenni? Vagy te azért, nem, jó, egyébként vagy, te azért ezt, jó vagy ezzel így?
Én ezt így elfogadtam, ezzel megtanultam együtt élni, viszont szerintem ez is a feladatom egyébként. Ugye az, amit én látok a fejemben, hogy milyen lehetne az Erste, és milyen szeretném, hogy legyen az Erste, az az én fejemben van meg a legtisztábban. És én folyamatosan azon dolgozom, a csapatommal is, meg az egész céggel, hogy ők is azt lássák, amit én látok az én fejemben. És ehhez nagyon sokszor kell abban a segítség szerintem vezetőként, hogy melyik feladat az, ami fontosabb, melyik az a feladat, ami többet tesz ezért. És mondok erre egy konkrét példát, mondjuk a sajtóközleményekben az Erste évek óta a második a bankszektorban, ami egy nagyon szép teljesítmény, mert egyébként sok metrika
darabra,
szerint megjelenésre, igen. Mert sok más metrika szerint egyébként nem feltétlenül mi lennénk a másodikak organikusan.
A kiadott és a megjelent.
Igen, igen, tehát a megjelent konkrétan, kifejezetten megjelent, és ez is például olyan, hogy ezzel ugye elégedettek lehetnénk, munka el van végezve, tök jó. Viszont az emberközeli stratégia, meg az emberközeli bankolás az én fejemben arról szól, hogy egy sokkal, sokkal szélesebb közönséghez kell elérnünk, és ennek részeként például próbáljuk megtalálni azokat a témákat, amik sokkal szélesebb közönségnek relevánsak. Nagyon szeretjük a 24.hu-t is, és a híroldalakat is, tök jó, viszont más az a téma, amin veletek jól működik, míg az, ami például mondjuk egy anyukáknak szóló oldalon jól rezonál. És ez akkor lesz igazán ember... akkor lesz igazán ember közeli a bankolás, hogyha megtaláljuk azt, hogy a bankolásról, mint olyan, hogyan tudunk úgy beszélni, hogy egy kismama is tudjon vele azonosulni, egy nyugdíjas is, de például mondjuk egy mikrovállalkozó is, és hogy ehhez nagyon sokféle sajtóközleményre van szükség, és például a szegény Lindát és csapatát azzal stresszelem folyamatosan, hogy folyamatosan ilyen újfajta ötleteket szeretnék behozni ebbe, de szerencsére ebből ők nagyon partnerek egyébként.
Egy türelmetlen ember, az milyen időtávot lát maga előtt? Tehát, hogy te mikorra látod megvalósítandónak azt, amilyennek te az Erste-nek a marketing tevékenységét látod? Tehát, hogy mekkora távban gondolkodsz ebben?
Nem akarok így a levegőbe beszélni, ezért inkább a múltról beszélek, és ott van mire hivatkozni. Én augusztus 15-én kezdtem, egy hónapon belül volt egy stratégiai anyagom, ami még nem stratégia volt, csak egy ilyen készüljetek, ez jön, kedves bortagok jellegű dolog, amit én elvittem, megmutattam, rábólintottak, és akkor október 11-ére kész volt a stratégia, amit már leprezentáltam a vezérigazgatóságon is, és október közepén elkezdtük megvalósítani. És igazából az, hogy a stratégiát megvalósítsd, az egy 3-5 éves projekt, tehát az még nagyon messze van, hogy azt mondjuk, hogy na, pipa, szerintem sosem mondjuk ezt majd.
Valójában ezt akartam hogy tudsz, tehát hogy azért a türelmetlenség ellenére tudsz 3-5 évben gondolkozni. És
hát
tehát,
kell szerintem egyébként. Hozzáteszem, mert azért is van szükség, mert rengeteg olyan dolog van, amit, hogyha csak pár hónapban gondolkodnánk előre, sose érnénk el addig a célig. Mert egyszerűen mindig lenne valami új. Én mindig azt mondom, hogy az unatkozó marketingesek a legveszélyesebbek egy márkára, mert amikor én már unom, mindenki más akkor kezdi megérteni. Tehát vannak olyan témák, vannak olyan projektek, amiket éveken át kell csinálni, ahhoz, hogy elérje azt, amilyen potenciál benne van. És a Harmati Lacinak, a lakossági vezérigazgatónknak van egy nagyon jó sztoria, hogy semmi siker, ezt sokkal jobban el tudnám mondani, de alapvetően a sztori arról szól, hogy nagyon sokszor akár éveken át kell csinálni valamit, és nincsen rögtön hozzáadott értéke, nincsen rögtön sikerélményed, de aztán egyszer csak jön az áttörés. Úgyhogy az emberközeli bankolás is olyan, hogyha most kimennénk ide a Montevideóra, és megállítanánk 10 embert, lehet, hogy most csak 2 ember mondaná azt, hogy az Erste, hát az a bank, ami olyan közvetlen, úgy értem, hogy miről van szó, meg olyan barátságosak, és majd jövőre is, hogyha meghívsz, akkor majd megállítunk, akkor már 4-en mondják is, hogy alapvetően mi ezen fogunk dolgozni a következő 3-5 évben, hogy minél több embert állítunk meg, egyre több ember mondja azt, hogy érti, hogy az Erste miről szól, és ez más, mint ami a többi bank, és ez a differenciálás a második faktor, ami nekem nagyon fontos még.
Te is most használtad azt a kifejezést, hogy a többi bank, de pont egy olyan alakulása van annak a területnek, ahol te dolgozol, amikor a ti egyébként konzervatív, évszázadokra visszanyúló szektorotokban megjelentek olyan szereplők, akik úgy az átlagember szemével hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, mint ti, ám egyáltalán nem bankként tevékenykednek, számtalan mindenféle fintech cég van. Ez milyen típusú kihívás jelent, és ez mennyire alakítja át a ti napi munkátokat?
Én nagyon hálás vagyok egyébként a versenytársaknak. Én annó a netpincérhez is azért mentem, mert jött a Volt. mert akkor lett izgalmas. Amíg a netpincér volt önmagában, az nem egy izgalmas feladat. És én a bankszektorban is azért jöttem, mert vannak a fintekek. Hogyha a bankszektorban csak banki tradicionális szereplők lennének, akkor valószínűleg nem választottam volna ezt a szektort. A szexepíjét a fintekek adják egyébként ennek a szektornak most, illetve az egész digitális téma, kiberbiztonság és társai, ami ehhez kapcsolódik, ettől lesz annyira nagyon izgalmas.
Az önmenőségüket akarját.
Nem is az önmenőségük, inkább az ezek a diszraptorok, hogy itt most vannak olyan változások, amik lehet, hogy például egy szappangyártásban ritkábban fordulnak mostanában elő, olyan trendek, változások, új ügyféligények, amik úgy szignifikánsan át tudják mozgatni a piacot, és ezt ebben jó benne lenni. Ez kicsit olyan, mint egy szappanopera, hogy mindig várod a következő részt, hogy mi lesz abban. Én egyébként például a fintekeknél nagyon sok mindent látok, amit tanulhatnánk tőlük szerintem, meg tanulunk is tőlük nagyon sok mindent. Én amikor benchmarkolok például, akár kommunikációt, akár ügyfélélményt, az én fejemben nincs fintek, meg tradicionális bank. Az én fejemben nagyon jó ügyfélélmény van, és saját példámból is tudom, de másnál is azt látom, hogy az ügyfeleket nem érdekli a szektor. Hogyha ő azt látja, hogy van egy tök jó élmény egy e-commerce oldalon, akkor nem érti, hogy egy bank ezt miért nem tudja megugrani. Hogyha ő elmegy külföldre, és mondjuk nyit egy Monzo számlát, vagy mondjuk a Wise-on is bankol, akkor nem érti, hogy mi azt miért nem tudjuk megoldani Magyarországon is. És ez egy jó dolog, hogy ilyen telhetetlenek úgymond a fogyasztók, mert ez ösztökél minket is. Ez a verseny, én ilyen kapitalista lány vagyok, én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy tényleg ettől egyre jobb lesz mindenkinek, nekünk is, nekik is, és egyébként szerintem az összes többi banknak is, mert egyébként csak itt lennénk ebben a langyos pocsolyában, és örülnénk annak, hogy mindenkinek van pár ügyfele.
Amikor most már jó pár hónappal ezelőtt Szinai Ádám a Cibbanktól itt ült, nagyjából ugyanebben a székben, ahol te, akkor ő is elég hasonló dolgokat mondod, de azt mondta, hogy azért oda soha nem fogunk eljutni, hogy mondjuk nekik ne legyenek bankfiókék, mert ugye a bankfiók az alapvető fundamentuma egy pénzintézetnek, mindennek ellenére, hogy a fintekek milyen kihívást jelentenek. Te erről mit gondolsz? Tehát, hogy te látod azt, hogy mondjuk egyszer eljutunk egy bankfiók nélküli pénzintézethez, klasszikus pénzintézethez?
Odáig már most eljutottunk, hogy igazából most is rengeteg olyan érte ügyfél van, akinek mintha nem létezne a bankfiók hálózatunk. Mert hogy ő online nyitja meg a számláját, akár egy szelfivel, mindent online intéz a George-on keresztül, személyi kölcsönt ott igényel, és az ő fejében lényegében nem számít, hogy van-e bankfiók hálózatunk, mert ő soha életében nem is akar bemenni oda, köszönni szépen, és ez rendben van. Szerintem az ilyen ügyfeleknek az aránya egyre nőni fog egyébként. Viszont az is igaz, hogy ezért mi magyarok kicsit ilyen röghöz kötött gondolkodásunk van, tehát szeretjük ott látni, hogyha például megyek fiók látogatásokra, szoktam vidékre is menni, az egyik kedvenc programom, hogyha van erre időm, és akkor nagyon sokszor azt láttam, hogy bejön, nem tudom, Julika néni, egy tök jót beszélgetnek a banki tanácsadóval.
Hogy örülhetnek ott, hogy te mész oda.
Igen, de egyébként ez ugye a valóság, ez az emberközeli bankolás, ebből is el, hogy nekem is látnom kell, hogy mi történik Pápán, vagy Győrben, vagy
a
éppen
Bácon. Azt is nagyon szerették az iskolában.
Hát igen, lehet, hogy nem annyira őszinte mosolyunk, de nagyon kedvesen fogadnak. És láttam azt, hogy bejönnek, egy nagyon jót beszélgetnek, szinte semmi szó nem esik a bankolásra egyébként, és megy. De ő egy elégedett ügyfél. Neki most erre volt szüksége.
Tehát azt mondod, hogy közösségi funkciót is betölthet.
Inkább azt mondod, hogy az ügyfél kapcsolatban nem minden tranzakcionális. És hogy ezt szerintem be kell látnunk, hogy ez még nagyon sokáig így lesz, szerintem. És inkább ahhoz kell alkalmazkodni, hogy ahogy változnak az ügyféligények, azt nekünk le kell tudni követni. Azt, hogy most éppen digitális vagy offline, az igazából nem is számít, mert ez a változási képesség, ami fontos lesz. Most is már fontos, meg a jövőben is fontos lesz egyébként. Abban egyetértek meg, ezt talán te is látod, hogy 100-ával zárják be a bankfiókokat, és nem az Erste jelenleg Magyarországon, hogy ez biztos, hogy okoz egy átrendeződést. Rengeteg olyan falu, kisközség, kisebb város lesz, ahol szignifikánsan kevesebb bankfiók lesz elérhető, és kíváncsi vagyok egyébként én is, hogy erre hogy fognak reagálni az emberek, hogy ez lehet egy új lökés lesz, olyan, mint anno a Covid volt csak piciben, hogy akkor azok, akik egyébként eddig csak gondolkodtak rajta, hogy belemártsák a kis súlyukat a digitális bankolásba, akkor most már megteszik, vagy ez azt jelenti majd, hogy inkább utaznak fél órát busszal, vonattal, autóval, hogy elmenjenek a következő bankfiókba. Azért az látszik szerintem, és most nem csak az Erste színeibe beszélek, hanem csak közgazdászként, hogy azért a bankfiók fenntartásának van egy jelentős költsége, és hogy azt, hogy a lehető legjobban használjuk ki, az mindannyiunk érdeke egyébként. Mi is abban vagyunk motiváltak, hogy azok menjenek a bankfiókba, akiknek ez értéket teremt, akinek ez nem teremt értéket, neki adjunk más lehetőséget ugyanazoknak az igényeknek az ellátására.
Mennyire lehet kommunikációban lazának lenni? Tehát hogy arra gondolok, hogy nektek nyilván állandó probléma, hogy egy fiatalabb generációt megszólítsatok, elmagyarázzátok neki, hogy hogyan kell felelősen bánni a pénzzel. Egyáltalán, hogy számlák nyissanak. Egy olyan generációt, aki tök más típusú kommunikáció és média közekhez szokott, mint akár te meg én. Viszont közben a másik oldalon ott van, hogy mégiscsak a bank valahol a biztonságot is kell, hogy jelentse, valamilyen intézmény, amiben mégiscsak berakod a pénzed, és arra számítasz, hogy onnét bármikor ki is tudod venni, és ez a tiéd marad. Szóval van ez a klasszikus értékeiből nem veszített ez az iparág. Hogy lehet ezt a kettőt összehangolni? Lehet bohóckodni a TikTokon úgy, hogy közben megőrizd azt a típusú bizalmat, amit évszázadok alatt építettek föl a bankok abból, hogy rájuk bízzák az emberek a pénzüket?
A márkaidentitás szerint nagyon sokszor olyan, mint egy személyiség, mint egy emberi személyiség, és hogy biztos te is ismersz olyan embert a környezetedben, aki egyébként egy nagyon laza, jófej ember, de szakmailag nagyon penge. Ezt szeretne lenni igazából. Tehát, hogy nagyon egyszerűen lefordítva, hogy van, amivel lehet bohóckodni, hogyha például kijön egy menő új kreatívunk, nyílik egy új fiók, amiben vannak foszforeszkáló elemek, és akkor azzal lehet játszani. Míg vannak olyan témák, ilyen egzisztenciális kérdések, hogy mondjuk például a lakástakarékoddal mi a helyzet, mi történik a valutával és társai, mivel nem lehet bohóckodni, mert azok ilyen off limits, azt nem lehet. És alapvetően a mi feladatunk megtalálni azokat az ilyen kötődési pontokat, meg potenciális kötődési pontokat, hogy a különböző célcsoportjaink azok megtalálják velünk így a közös hangot. Én mindig azt mondom, hogy akkor csináltuk jól, hogyha nem kell egy szótár a kreatívunkhoz. Én sok szempontból egy pozitív előnye az, hogy nem a szektorból jövök, hogy nekem még nagyon fájnak azok a kifejezések, amik lehet, hogy akik itt dolgoznak 10 éve már szemük serebben, és én ezeket nagyon sokszor challenge-elem, és mondom, hogy nehogy már ezt így fogalmazzuk. Például az egyik ilyen nagyon egyszerű példa, ez pont egy sajtóközleményünkben volt, hogy alkalmanként betérnek. És akkor megkérdeztem a kedves kollégát, hogy te alkalmanként betérsz? Mert hogy én egyébként csak néha bemegyek. És mondta, hogy ja, oké, akkor átírom. És hogy rengeteg ilyen apróság van, amivel igazából anélkül, hogy változna a funkció, és az ügyfélélmény mégis jobb lesz, mert hogy közelítünk a valósághoz. És én ezt próbálom mindig megtalálni, hogy tényleg az ember közeliség ebbe is legyen benne, hogy én úgy beszéljek, ahogy te megérted, mert egyébként te meg én, mi ugyanolyanok vagyunk, hasonlóan gondolkodunk, akkor miért teszek úgy, mintha én egy jogász lennék? És a jogászok egy fantasztikus foglalkozás, nekem is van jogász barátom, viszont nekik is egy nagyfajta rugalmasságot igényel az, hogy mi jövünk, és belenyúlunk a jogi szövegbe is.
És ők amúgy ehhez mit szólnak?
Egyébként ez egy folyamatos feladat szerintem. Én minden cégnél, ahol dolgoztam, ott egy nagyon aktív kapcsolatot ápoltam a jogi csapattal. Igyekszem a jogi csapattal mindig nagyon jóba lenni egyébként, mert egy nagyon nemes célért dolgoznak ők is, meg mi is, és meg kell tenni az unióját ennek a kettőnek. Mert a jogi csapat abban érdekelt, hogy folyamatosan minimalizálja a kockázatot, ami minket érhet. Mi meg abban vagyunk érdekeltek.
Ami egy pénzintézet esetében nem olyan nagy baj.
Igen, abszolút. Mi pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy minél érthetőbb legyen. Ennek lehet metszete egyébként. Én folyamatosan arra törekszem, hogy ezt a metszetet megtaláljuk. És elmagyarázni nekik is azt, hogyha mondjuk van egy épülethálom, amiből 1 méternyi a jogi szöveg, az egy rossz benyomást kelt. Nekem volt már, amire azt mondtam, hogy akkor nem lesz épületháló, akkor nem lesz óriás plakát. Hogyha ezt nem tudjátok lerövidíteni, mi ezzel nem tudunk változtatni, igen, letudták. Szerencsére.
Vagy nagyobb épületháló.
Igen, nem az a megoldás. De viccet félretéve nagyon sokszor látom azt, hogy még a saját csapatom, én magam is, mikor először megírunk egy jogi szöveget, alszunk rá egyet, újra elővesszük, látjuk, hogy ezt is ki lehet húzni, az is ismétlés, ez is lehet rövidebb, ez is lehet egyszerűbb. És hirtelen azt látjuk, hogy 11 sorból lett 4. És ez a 4, az már igazából nem is apró betű. Én, ha rajtam múlna, nem is lenne apró betűnk. Szép naggyal írnánk oda, mert hogy semmi titok nincsen benne, mi senkit nem akarunk átverni. Ez is az ilyen pénzügyi egészség, meg a pénzügyi edukáció része, hogy a kisbetűs részt, azt nézd meg nyugodtan, nálunk nincsen benne meglepetés. Az azért van ott, hogy tényleg minden információ rendelkezésedre álljon. És én ezt szeretném alapvetően így áthidalni majd a jogi osztályok közösen is. Egyébként, amik most megjelennek kampányaink, már én hatalmas változást látok a múlthoz képest, és nagyon örülök neki, hogy ők is erre így bebők voltak. Van, ahonnan eltűntek egyébként, igen. Most hát próbáljuk én is, nekem is egy fejlődés, ez egy tanulási folyamat, megtalálni, hogy mi az a téma, amiről beszélhetünk apróbetűk nélkül, mert nincsen benne ilyen direkt termékkommunikáció, mert mondjuk edukáció, mert általános akvizíciós célja van, és nem indokolt. És mi az, amikor viszont már olyan témákat pedzegetünk, ahol muszáj padosítani, ahol muszáj apróbetű, ahol oda kell írni kétszer akkora betűvel a THM-et, és a többi, és a többi. Az ERSZTE egyébként szerintem élen jár, én azt látom. Tehát, hogy mikor megnézek más versenytárs kreatívokat, én tolom oda a jogi csapatnak, hogy de nézd, mit csinál ő, és mindig azt mondják, hogy azok ők, nekünk saját magunkkal kell elszámolni a nap végén is. Ez a hozzáállás egyébként nagyon tetszik, hogy nem mondjuk azt, hogy mindenki más megteheti, akkor mi is megtehetjük, hogy picit eldugjuk ide, picit lemarad, nem foglalkozunk vele, hanem tegyük úgy, hogy az tényleg egyértelmű legyen az összes fogyasztónak. A THM-ek, hogyha megnézed az ERSZTE hirdetéseket, már szinte nagyobb, mint a logó konkrétan. Hozzáteszem, innentől kezdve senki nem mondhatja, hogy ez meglepetésként érte. Úgyhogy ennek is megvan a hozzáadott értéke.
Említetted egy kicsivel korábban, hogy nemrég választottatok új ügynökséget, és ugye ez összefüggött a márkának a megújításával is. Itt mik voltak a fő szempont? Hogy választottatok partnert, és egyáltalán mik voltak azok a kihívások, amiknek meg kellett felelni, vagy kihívások, feladatok?
Igen, amikor a stratégia megszületett, ugye azt házon belül készítettük el, és akkor elkezdtük megvalósítani, egyre tisztább volt az, hogy mik azok a területek, amihez vagy nincs meg minden szaktudásunk, vagy nincs rá kapacitásunk egyszerűen, és hogy nagyon jól jön a plusz segítség. Korábban az ERSZTE-nek volt, hogy dolgozott egy ügynöksége, volt, hogy többen is együtt dolgozott, viszont az abban az időszakban, amikor én jöttem, nem volt aktív ügynökségi kapcsolat. Ez is egy ilyen szerencsés felállás volt, hogy így lehetőségünk volt ezt újra gondolni.
Nem kellett leváltanod egy ügynökséget, hanem csak keresned kellett egyet.
Igen. Volt ügynökségi szerződésünk, de nem volt egy aktív kapcsolat köztünk. És akkor erre kiírtunk egy tendert, egyébként két célt határoztunk meg ebben a tenderben. Ahogy haladtunk a folyamatban, egyre tisztább lett, hogy erre a két célra mind a kettőre szükségünk lesz. Az egyik az a social media aktivitásokban segítség. Ott elsősorban kapacitás nincs a csapatban arra, hogy olyan mértékben gyártsunk egyedi tartalmat, mint ahogy szeretnénk, mert engem a hideg kirázasztok fotóktól, én azt nagyon rühellem, mikor anyák napján 8 banknál ugyanazt a képet látod, és még a Magin, meg a Davon is ugyanaz van, tehát hogy az éneket nagyon nem szeretem, akkor inkább ne csináljuk. Tehát például ennek volt része az, hogy az elmúlt hónapokban inkább tudatosan picit leépítettük a social médiát, mert ha nem tudjuk jól csinálni, inkább ne csináljuk szerintem. De például az Instagram oldalunkat megszüntettük. Ugye, hogy mert nincs funkciója George-nak, volt egy dedikált Instagram oldala, nincs külön George márka. Spoiler mindenkinek, George, mint olyan egyedül nem létezik. Az ERSZTE-nek a haverja, tehát hogy ők így együtt vannak.
A George ugye lehet, hogy nem mindenki számára világos, mert biztos.
Biztos mindenkinek világos.
Fogalmazzuk meg, hogy George kicsoda egészen
igen,
pontosan.
Az ERSZTE mobilban kiszolgáltatása. Egyébként, ami weben is elérhető.
George egy gép.
Ha úgy fogalmazunk, igen. És,
szóval George egy gép Instagram oldal nélkül most már.
Igen, George része az ERSZTE univerzumának. Igazából ez volt az állásinterjún az egyik feladatom, hogy a márka építési szempontokat figyelembe véve én hogyan változtatnám meg az ERSZTE marketing stratégiáját. És akkor ebben volt az egyik ilyen gondolat az, hogy egy időben a George, mintha az ERSZTE mellett szerepelt volna, így identitás, külön identitása volt, külön támogatása, külön logója. Én ezt nem tartom jónak, ezért George most szépen betagozódik az ERSZTE univerzumába, amiben a fő szereplő, a mi main karakterünk, az egyébként az ERSZTE márka saját maga. Na de a kérdéshez visszatérve egyébként, az ügynökség maga nekünk nagyon sokat segít most még abban, hogy például az új tévéreklámunkat kitaláljuk a koncepciót, és azt leforgassuk. Itt például egy viszonylag konkrét briefet kaptak arra, hogy mit szeretnénk, mert nagyon fontos az, hogy differenciáljuk magunkat a versenytársaktól. Nekünk nagyon fontos az emberközeliség, amiről már sokat beszéltünk, és van még a higgy magadban narratív, amit az ERSZTE most már évek óta kisebb-nagyobb lendülettel épít, de most erre szeretnénk megint nagyon erősen ráfordulni, mert mi azt látjuk, hogyha mindenki ugyanazt árulja, ugyanannyiért, akkor abban nagyon nehéz kitűnni. Az, amit én egy kicsit hiányolok a bankszektorból, legalábbis eddig hiányoltam, és majd reméljük, mi ebben tudunk segíteni, ez az ilyen emberközeli érzelemfókuszú kommunikáció, mert igazából a nap végén ez tud lenni a legkisebb közös többszörös mindannyiunk között. Ugye ezt mindenki átélte már, hogy milyen, amikor nincs pénz a bankszámláján, vagy amikor megjön az első fizetés, hogy az egy mennyire jó érzés egyébként, vagy mikor az ember megveszi élete első ingatlanját, hogy milyen érzés oda belépni, milyen érzés aláírni azt a szerződést, hogy fú, ennek most már a terheit viselem, hasznait húzom, és ez már egy felelősség, vagy a családalapítás. Tehát ezek mind olyan élmények, amik így összekötnek minket, és a bank szerintem sokkal hatékonyabban tud kommunikálni ilyen élményeken és érzelmi pontokon keresztül, mint THM-en keresztül például.
És akkor visszakanyarodom még a konkrét az ügynökség választáshoz, hogy akkor ez azt jelenti, hogy akkor két ügynökség lett, aki két különböző...
Nem, egy ügynökség lett.
Egy ügynökségbe találtátok meg ezt a két funkciót, feladatot megnevezhetjük.
Igen, itt úgy volt, hogy volt egy fő feladat.
Egész nyugodtan megnevezhetjük őket.
Igen, az Artificial Group-al dolgozunk egyébként együtt. Igen, az elképzelés az volt, hogy volt egy fő feladat, amire kiírtuk a tendert, és úgy voltunk fel, hogyha találunk olyan ügynökséget, aki egyébként a nice to have feladat listából mást is el tud látni, annak van hozzáadott értéke, mert nagyon sokszor, aki dolgozott már több ügynökséggel egyszer, az megtapasztalta, hogy mindig a másik ügynökség a hibás egyébként a hibákért, és én ezt nem szeretem annyira, és megvan annak az egysége, annak a szépsége, hogyha neked egy partnered van. Én egyébként tudatosan próbálom megtalálni a balanszot abban, hogy minden igényt lefedjünk, ami nekünk van, de indokolatlanul ne növeljük az ügynökségek számát és az üzleti partnerek számát, akikkel mi együtt dolgozunk, mert sokszor az is rengeteg időt elvesz, hogy egyszerűen csak briefeled a különböző ügynökségeket, és az nem hatékony. Arról nem is beszélve, hogy szépen mindenkinek kifizeted az account díjat, erre mondja a jó ügynökség, hogy de hát nálunk nincsen account díj, mindig van account díj, csak néha benne van az árban. És hogy ezt mindig ki kell fizetni, és tök érthető, tehát neki is rengeteg munka az, hogy ezt lemenedzselje velünk. Éppen emiatt meg kell találni szerintem ezt a balanszot, hogy mikor indokolt egy külső támogató partner, mikor nem, ha indokolt, akkor arra ki a legjobb választás.
Volt már ebben a fél évben, amit nagyon elrontottál?
Volt, persze, hogy volt. Ha nem rontottam volna, szerintem az azt jelenti, hogy nem próbáltam ki elég dolgot még. Az egyik ilyen klasszikus hiba, amit most már sajnos többször elrontottam, az, hogy ez egy nagyon nagy szervezet, és nagyon sok emberrel kell egyeztetni, és abban már talán kétszer is belefutottam, hogy olyan emberrel nem egyeztettem, akivel kellett volna egyébként egyeztetnem. Emögött nem a rossz szándék volt, egyszerűen a nem tudás, ami nem mentesít a felelősségről, inkább az egy nagyon hasznos tanulság volt. Nekem ez egy nagy kihívás amúgy most így vezetőként, hogy nagyon sok velem egy szintű vezető van még a bankban, akiktől rengeteg hasznos információt kaphatnék, és érdemes lenne velük aktívan tartani a kapcsolatot, de nagyon nehéz ennyi emberrel egyszerre tartani a kapcsolatot, és tényleg gondoskodni emellett arról, hogy haladjanak a projektek, meglegyünk határidőre, és én magam is dolgozzak valamikor egyébként. Úgyhogy ezt még így próbálom ebbe a balanszot megtalálni. Most azt érzem, hogy egy fokkal ügyesebb vagyok, mint az elején voltam, de még azért még szükség van rá. A másik ilyen, amit elrontottam egyébként, az a krízis kommunikációban volt, hogy itt volt egy bejáratott folyamat, és azt hittem, hogy ez így jól megy, és tapasztalt az, hogy ne higgy semmit, mert azt nem itt kell. És azt is ugyanúgy most átvettem nulláról ez a csapattal, átgondoltuk a folyamatokat, lett egy új felosztás, felelősségi köröket letisztáztunk, stb. És ez egy nagyon jó példa volt nekem is arra, hogy csak azért, mert úgy tűnik kívülről, hogy valami jól működik, az nem jelenti azt, hogy egyébként jól működik, és az én feladatom az is, hogy pontról pontra végigmenjek minden, amit mit csinálunk. És lehet, hogy megforgatom azt a követ, és azt látom, hogy ez tényleg jól működik, és akkor vissza lehet tenni. De többször igen a válasz arra, hogy igen, ezen még lehetne javítani egyébként.
A krízis kommunikációban minden hozzátartozik, tehát a bankrablástól, a nem tudom.
Hogyha külső kommunikáció indokolt lehet.
A pánikig minden.
Igen,
minden,
tehát hogyha pontosan hozzáteszem, rengetegszer van az, hál' Istennek, amikor van krízis kommunikáció, csak te nem is tudsz róla, mert jó munkát végeznek a kollégák, a háttérben.
Olyankor végzik el a feladatot.
Igen, igen. És hogy ez nem csak a marketing és PR csapat dicsérete, hanem emögött egy hatalmas operáció van, hogy rengeteg veszélyhelyzetet nagyon profin kezel a bank egyébként, de azért megnyugtatnék mindenkit, hogy nagyon sok krízis nálunk nincsen. Nagyon sokszor inkább az is érdekes, hogy itt a banknál nagyon sokszor teszteljük magunkat. Tehát vannak ezek az ilyen drillek, ezek az álkrízisek, amikor leteszteljük, hogy mit csinálnánk, ha. ami egyébként egy nagyon jó hozzáállás szerintem, hogy ne ott az éles helyzetbe derüljenek ki a dolgok, hanem szépen menjünk biztosra, próbáljuk el, mi lenne, ha. Ez kicsit olyan, mint a tűzriadó, amit mindenki csinál évente talán egyszer. Mi is csináljuk ezt, csak kríziskommunikációban.
Az, amikor szólnak a szirénák, és mindenki ül a helyén, ugye?
Igen, csak nem ülnek a helyükön, de igen.
Most itt a vége felé közeledve, hogy egy kicsit messzebb viszok a kamerát, és egy kicsit egyen messzebbről nézünk rá az egész piacra, akkor te egy nagy, viszonylag nagy szereplő, nagy márka, sok, vagy értelmezhető marketing büdzsével rendelkező márka szereplőjeként, hogy látod az idei évét ennek a médiapiacnak, amin tevékenykedünk, milyen trendeket látsz egyáltalán, milyen évünk lesz?
Hát tartok egy online kurzust egyébként, ez egy több alkalmas online kurzus, és pont most volt a médiatervezésről egy óra, és ott próbáltam egy nagyon ütős slide címet adni, és akkor azt mondtam, hogy a média Magyarországon hiánygazdaság. És ez így van. Tehát alapvetően az olyan hú, de nagyon nem kell aggódnunk, hogyha akarsz, se tudsz tévében hirdetni, mert elfogyott az összes hely. És azért az látszik, hogy nagyon erős a médiapiaci infláció, az összes csatornán double digit, tehát kétszemjegyű infláció van, lassan van, ahol triple digit, tehát már tényleg van, ahol ilyen meglepően magas inflációt tapasztalunk. Ez egyébként egy jó motiváció arra szerintem minden hirdetőnek, hogy kicsit átgondolja azt a média mixet, hogy lehet, hogy nem ugyanazt kéne pepitába csinálni, mint minden évben, hogyha egyébként így változtak a számok, és sajnos a büdzsé nem mindig követi ezt le egy az egyben, legalábbis nálunk. Úgyhogy ez mindenképpen egy...
És ez milyen irányú mozgásokat jelent a média tervetekben?
Nálunk egy egyedi helyzet van szerintem, mert... Ugye új vezető, új stratégia, új elképzelések. Nekem szerencsére pár évet eltölthettem médiaügynökségeknél, az egy nagyon hasznos időszak volt egyébként. Ennek köszönhetően egy picit máshogy gondolkodok a médiáról, mint az előző vezető gondolkodott, és én máshova teszem a súlyokat. Ami nem titok például, mondjuk, ami már így publikus, hogy a közterületben korábban nem volt kifejezetten erős az ERSZTE, míg én kifejezetten szeretem használni a közterületet egyébként, pont a fiatalabb célcsoportok elérésére is nagyon jól működik amúgy, illetve nagyon szépen ugye a bankfiók hálózathoz optimalizálható, kiegészítheti.
Minek a termére használod?
Hát ezt kell okosan megoldani. Egyébként az én fő feladatom az, hogy a non-working media budget veszek el. Tehát az, amit korábban nyakbalkasztókat és szórólapokat gyártottunk, meg egyszer használatos tollakat, azokat skippeljük, köszönjük szépen, egyébként se fenntartható, nincs értelme, amúgy se, csak logisztikát és plusz kapacitást igényelt, azokat elhagyjuk, és azt a pénzt próbáljuk átforgatni, amilyen mértékben csak lehet médiára egyébként. És hát aki hozzáfér bankszektor költési adataihoz, az így látja, hogy azért nem kell félni, hogy a kollégáimnak is van büdzséje bőven, tehát én azért emiatt nagyon nem aggódok. Ami egy sokkal nehezebb, meg izgalmasabb téma szerintem az az ügyfelek. Hogy azért most nagyon sok ügyfél tapasztalja meg azt, hogy milyen hónapról hónapra élni. Látni azt, hogy nem jön ki az a matek a hónap végén, mint hogy eddig kijött, és szerintem ezen kell nagyon sokat gondolkodnunk, hogy tudjuk őket a lehető legjobban támogatni, hogy ő azt érezze, hogy erről tud velünk beszélni. Nekem például az egyik dolog, amit nagyon szeretek az ERSZTE-ben, az új típusú fiókokban, már nem ilyen STK jelleg van, meg mint a postán így bekiabálod, hogy akkor neked 2 milliód van, és mit csinálj vele, hanem hogy a banki tanácsadó, hogyha egy gyorsan elintézhető dologról van szó, ott helyben elintézik neked, de hogyha egy tanácsadásról van szó, akkor elkísérnek egy külön szobába, ahol, ahogy mi most beszélgetünk, kettesben, vagy akár hárman, hogyha van szüksége még egy
igen,
szakértőre.
Igen, azért remélem hallgatnak majd.
Hát igen, hogy velük meg tudod beszélni, és ez egy nagyon más lehetőség szerintem arra, hogy az ember tanácsokat adjon, hogy a másik megnyílhasson, hogy őszinte lehet ezekről a dolgokról, és én azt szeretném, hogy a marketing stratégia ezt is segítse egyébként, hogyha te azt látod, hogy az ERSZTE egy ilyen nyitott, olyan, mint te, konzisztensebben, akkor sokkal könnyebben fogsz akkor is jönni hozzánk, amikor segítségre van szükséged, mert jelenleg a magyar átlagember hamarabb beszélget a barátaival a pénzügyeiről, és ismerőseivel, mint a bankárával például. A bankfiókba ritkábban megyünk be, és leginkább online szerezzük az információnkat, ami érthető, de ez miért van? Részben azért is, mert tapasztalata az, hogy nem bízhat a bankokban. És ezen nagyon sokat kell dolgoznunk szerintem, hogy ez megváltozzon, illetve merjenek jönni hozzánk az ügyfeleink.
Akkor mégiscsak visszakanyarodtunk a bankfiókokhoz, ugye?
Igen, igen.
És akkor tényleg egy záró kérdés, ha már közhelyes kérdéssel kezdtem, akkor közhelyesen is fogok befejezni, hogy adjunk ennek egy szép ilyen közhelykeretet. ChatGPT és társai hogy pont ebben az iparágban, ahol pont ilyen kapcsolatokra van szükség, kérdez, felelek, beszélgetés, meg egyébként van egy George-otok is. Itt hogy látod azt, hogy mennyire fenyegeti, nem is biztos, hogy ez a jó szó, szóval mennyire várható az, hogy ezek a jól tanuló és jól tanítható mesterséges intelligencia megoldások, ezek belépnek a ti területetekre, és bizony átvesznek akár munkahelyeket is, vagy éppen nyújtanak olyan szolgáltatásokat, amiket egy-két éve nem is gondoltunk volna, és szépen lassan átveszik a helyét a valódi embereknek. Ez egy valós veszély szerinted?
Én nem a veszélyt, én inkább a lehetőséget látom benne. Egyébként nem belépnek, mert nekünk is vannak ChatGPT-s projektjeink egyébként.
Beléptek.
Igen. Tehát mondjuk az Erste magyar marketing csapata is használja. Az, hogy mikor és milyen formában, ez most inkább a pilot, a jellemzőt. Inkább tesztelgetjük, hogy ezt mire és hogyan érdemes, hogyan lehet használni. De én minden másról is ugyanígy gondolkodom. Bármilyen új média felület van, ha meg lehet venni, én megveszem. Ha ki lehet próbálni, én kipróbálom, mert én annak vagyok a híve, hogy akkor tudok róla véleményt nyilvánítani, hogyha azt kipróbáltuk, és látjuk, milyen eredményei vannak, hogy működik. És egyébként hozzáteszem, hogy ha bárkit kérdezel, szerintem az elmúlt időszakban mindenki arról panaszkodott HR-es és vezető kollégák, hogy nincs elég munkaerő a piacon, nesze nektek. Tehát, hogy erre ennyit tudok mondani, hogy arra van kínálat, amire volt kereslet is, tehát, hogy alapvetően erre van kereslet nem csak a magyar piacon, hanem általánosságban a világban az ilyen szolgáltatásokra, ennek rengeteg oka van, amit nem én személy szerint tudok befolyásolni, viszont hogyha már itt van ez a lehetőség, akkor személyelni kell vele, mert aki lemarad, kimarad, és én ennek vagyok híve mindenben tényleg, tehát nem csak a ChatGPT, bármilyen új lehetőség előáll majd a közeljövőben, és azt is ki fogjuk próbálni, hogyha tehetjük az Erste-nél. Van TikTok csatornánk is például, ami egy elsőre, amikor így mondtam a csapatnak, hát ez biztos nem fogják jóvá hagyni, mi? Biztos, hogy nem. Aztán mégis lett. Tehát, hogy rengeteg ilyen dolog van, amit picibe ki kell próbálni, és hogyha működik, akkor miért ne csinálnánk?
Szép végszó. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Köszönöm mindenkinek, aki hallgatott minket. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgető műsora. Én Szigeti Péter voltam, Deborának nagyon köszönöm, hogy itt volt. Körülbelül két hét múlva, körülbelül hasonló kérdésekkel, ám más emberrel folytatjuk. Yeah.